A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szervusz, jó estét!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon régen voltál itt nálunk, és amikor még nagyon régen beszélgettünk itt erről az átalakuló világrendről, mert ugye ez már jó pár éves, mondhatni már lassan egy évtizedes probléma, hogy most hol vannak a nagyhatalmak, kik lesznek a nagyhatalmak. Tényleg az már nem kérdés, hogy Kína nagyhatalom, és már az se kérdés, hogy itt az Egyesült Államok elsőségéért versenyez, vagy hát ott az elsők között versenyez, akár gazdaságilag, és egyre inkább politikailag. És múlt év vége felé megjelent egy tanulmányod, hogy bajban vannak a dél-kelet-ázsiai országok, hogy most hova húzzanak, illetve egyre inkább Kína felé löködnek. És ezt úgy tűnik, hogy az amerikai elnök most még erősíti is, vagy erre ráerősít, hogy bizonytalanná teszi a szövetségeseit, illetve azokat az országokat, amelyeket hát mondjuk pont Kínával szemben akár neki kellene védelmezni, vagy legalábbis ők eddig abban bíztak. Talán kezdjük onnan, hogy ez a folyamat, ez nem egy új keletű történet, csak talán most erre rágyorsított ez a gazdasági háború, ami most van.
Indítsuk a történetet, ott egy picit beszéljünk arról a régióról, ugye, amiről szó van, hogy említetted Dél-Kelet-Ázsia. Ugye van nekünk egy Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége nevű szervezetünk, formációnk, platformunk.
Az ASEAN.
ASEAN, így van, ami egészen a tavaly évi csúcsig 10 tagállamot számlát, de most egy hosszas folyamat eredményeképpen most már Kelet-Timor is közéjük tartozik, tehát most már 11 országról beszélünk. Ezt az országcsoportot szokás politikai elemzők által úgy emlegetni, hogy Dél-Kelet-Ázsia. És valóban, hogy a bevezetőben utaltál rá, ez a térség jelenleg a két nagyhatalom, a hegemón és annak legfőbb kihívója, riválisa, tehát az Egyesült Államok és Kína legfőbb hatalmi ütköző zónájában fekszik. Ez az a térség, ahol ez a két szuperhatalom a jövőben legnagyobb valószínűséggel kerülhet egymással, akár fegyveres konfliktusba is, és elsősorban Tajvanra gondolok, de annak a rivalizálásuknak, a versenyfutásuknak a jelei és a hatása, azok már abszolút érzékelhetők most is ebben a térségben. És ahogy utaltál rá, valóban ez a térség egy nagyon speciális része a világnak. Kb. 700 millió lakosa van ennek a 11 tagállamnak. Egyre erősebb, ilyen nagyobb jelentősége bíró gazdasági erőközpontként tekintenek rá a szakemberek. Ugye a célkitűzés egyébként az ASEAN-nak, hogy 2045-re a világ negyedik legnagyobb gazdasága legyen így egy országcsoportként. És ez a feltétel egyébként úgy tűnt, hogy sokáig adottak is. A térség az kifejezetten jól járt a gazdasági globalizációval, hogy be tudott kapcsolódni a különböző termelési hálózatokba, nemzetközi kereskedelembe, stb. Tehát, hogyha minden maradt volna a régiben, és nem látnánk itt egyre komolyabb törésvonalakat, akkor ez a régió tényleg úgy tűnik, hogy minden gond nélkül be tudná teljesíteni ezt a potenciált, amire az előbb utaltam. De hát itt jön be ugye a nagyhatalmi politika, és az, hogy a világunk erősen átalakulóban van. És erre ez az országcsoport egy olyan stratégiával válaszol, amit angol szakszóval hedgingnek szokás nevezni, ezt magyarul tehát úgy lehetne lefordítani, magyarra áttenni, hogy egyensúlyozás. Ugye, hogy a neve is mutatja, a cél az, hogy ezek az országok szeretnék mindenáron elkerülni azt, hogy vagy Kína mellé kelljen állniuk, vagy az Egyesült Államok mellé. Nekik az érdekeik azt szolgálni, hogy mind a két gazdasági szuperhatalommal tudjanak kereskedni, fogadhassák a beruházásokat, átvehessék a technológiát, épülhessen a kapcsolati háló, mert akkor tudnának rendesen fejlődni. Ez az egyensúlyozó stratégia révén pedig azt próbálják elkerülni, hogy belesodródjanak ebbe a nagyhatalmi vagy-vagy logikába, mert ezzel valószínűleg csak ők járhatnak rosszul. Még esetleg annyit hozzátennék, ami szerintem nagyon fontos, hogyha ezt a régiót akarjuk értelmezni, hogy itt azért nagyon különböző fejlettségi szinten álló országokról van szó. Tehát ennek érzékeltetésére csak egyetlen adat, ugye szokás az egyfőre jutó GDP-vel mérni az országok gazdasági fejlettségét. Hogyha mondjuk nézzük ezt az országcsoportot, akkor az éllovas a Szingapúr, és valahol a végén pedig Myanmar található, és a két ország között 77-szeres különbség van az egyfőre jutó GDP terén. Emellé téve mondjuk az Európai Uniót, az éllovas Luxemburg és a sereghajtó Bulgária között még kevesebb, mint 8-szoros, tehát óriási különbségek vannak. van olyan városállam, ugye Szingapúr, amelyik a világ egyik pénzügyi központja, kereskedelmi központja, innovációs központ, high-tech cégeknek vannak ott leányvállalatai, és akkor mondjuk a skála másik végén meg ott van Myanmar, amelyiknek a gazdasága kifejezetten fejletlennek minősül, polgárháború sújtja, stb. Stb. Tehát rendkívül divers, sokszínű, eltérő fejlettségi szinten álló ország csoportról van szó, amelyik részben ország szinten, részben pedig csoport szinten is megpróbál alkalmazkodni a változó viszonyokhoz, és egyébként pont maga ez az ASEAN tömörüléshez szervezett platform, nevezzük bárminek, biztosít számukra egyfajta védőernyőt, hogy a nagyhatalmi játszmáknak kevésbé legyenek kitéve az egyes kicsin tagállamok, ugyanakkor meg fel is tudja erősíteni a hangjukat, tehát mondjuk, hogy Laosz nehezebben tudná hallatni a hangját mondjuk a két óriással szemben, hogyha nem lenne fölött egy olyan, vagy olyan összefogó ernyő, amelyik tudja képviselni. Ugyanakkor egyébként maga az ASEAN azt a célt is szolgálja, hogy tompítsa a tagállamok közti feszültségeket, illetve érdekes lehetőségeket is nyit ki az országok számára, hogyha maga a szervezet vagy a tömülés képvisel egyfajta irányvonalat, például azt, amiről szóltam, hogy nem köteleződünk el se Kína, se az Egyesült Államok irányába, ennek ellenére a tagállami szinten van lehetőség az egyes országoknak bizonyos külön utakat járni. Például ott van a Fülöp-szigetek, amelynek most a jelenlegi elnök éppen Amerika barát, és abszolút Amerika felé való fordulatot hajtott végre, és keresik a katonai együttműködést az Egyesült Államokkal.
Ennek egyébként az az oka, hogy megijedtek attól, hogy Kína egyre erősebb és egyre határozottabb, fogalmazunk ilyen finoman, a saját geopolitikai érdekei mentén. Tehát az, hogy ott a dél-kínai tengeren rendszeresen gyakorlatoznak a kínai hadihajók, miközben Kína azt mondja, hogy nincs semmi látnivaló, csak gyakorlatozunk. Na de hát amikor megpróbálnak átlőni, vagy át is lőnek, szerencsére csak átlőttek Tajvan fölött. Na de hát ez mi, ha azt jelzi, hogy na kérem szépen, akkor tessék lassan tagozódni felénk, mert ez is lehet a vége.
Itt nyilván arról is szó van, hogy ki mire helyezi a hangsúlyt. Az elő korábbi Fülöp-szigeteki elnökség a gazdasági fejlődést tartotta elsősorban szem előtt, és ebben főleg Kínára akart támaszkodni, közös projekteket indítottak, egyik megállapodás a másik után, stb. Stb. A jelenlegi Fülöp-szigeteki vezetés azonban úgy tűnik, hogy nagyobb kockázatnak látja azt, hogy valóban, ahogy említetted, hát Kína egyre agresszívebben lép föl ebben az egész dél-kínai tengeri területi vitában. Ugye gyakorlatilag ilyen heti-kétheti rendszerességgel jönnek hírek különböző, hát meglehetősen veszélyes találkozásokról a kínai parti őrség, meg különböző nációjú halászhajók és egyebek között. Most a Fülöp-szigetek úgy látja, hogy neki az ő érdekeit jobban szolgálja az, hogyha egy kicsit az Egyesült Államokhoz sodródik közelebb, mert nagyobb fenyegetésnek éli meg azt, hogy végérvényesen Kína javára billen el ez az egész területi vita.
Ugyanakkor meg a jelenlegi amerikai elnök, bár egy üzletemberről van szó, akinél állandóan kiemelik, hogy hát igen, egy üzletember gondolkodása ez, akár a kijelentései, akár az, hogy bizonytalanságban tartja barátaitól kezdve az ellenségei mindenkit, és tesz néha olyan kijelentéseket, hogy hát a legközelebbi szövetségesek is döbbenten teszik fel a kérdést tegező stílusban, mint ahogy Emmanuel Macron tette ezt valamelyik nap, hogy mit akarsz tulajdonképpen Grönlandtól? Ugye ilyen egyszerűen, hogy döntsd már el, hogy mit csinálsz. Szóval, hogy ebben a helyzetben meg egy ilyen ázsiai ország, vagy dél-kelet-ázsiai ország, amelyik köszöni szépen, szeretne jól élni, szeretne szabad lenni, szeretne független maradni, de mégiscsak jó üzleteket akar kötni. Hát most eléggé bajban lehet, hogy a vágyott nagy szövetséges, aki védelmet nyújt, az gyakorlatilag naponta változtatja meg az ötleteit, például, hogy kit milyen vámokkal sújt. Most abban nem menjünk bele, hogy mekkora valóság alapja van annak, hogy mondjuk egy dél-kelet-ázsiai szigetországból az Egyesült Államokba költözzenek termelő gyártó kapacitások, hiszen ki fogod dolgozni. Nagyon izgalmas mémeket lehet látni, hogy az AI most már generál olyanokat, hogy ilyen közhelyesen elhízott amerikai állampolgárok varnak egy ilyen tömegvarodába, és hogy majd Make America Great Again felirattal, szóval rávilágítanak arra, hogy itt valami másról van szó, miközben azért ezeket az országokat ezzel is nagyon bizonytalanságban tartja.
Ez tény, tehát az amerikai kereskedelmi politikának az ingadozásai, meg a kiszámíthatatlan fordulat amit láttunk 2025 folyamán, joggal veti fel a kérdést minden szövetségesébe, hogy oké, de akkor mondjuk a biztonságpolitika együttműködés terén mennyire megbízható partner az Egyesült Államok? Ezek abszolút legitim kérdések, és látszik is az, hogy forognak a fogaskerekek ott Dél-Kelet-Ázsiában a vezetők fejében, és látszik az, hogy valóban, és nem csak Dél-Kelet-Ázsiában, hanem akár Kelet-Ázsiában is beindult egyfajta fegyverkezés, ami egyébként megfelel az amerikai érdekeknek, ugye nem egyszer hangsúlyozta a jelenlegi amerikai kormányzat, hogy nem akar mindenkit megvédeni, tessék elkezdeni tenni a saját védelmetek érdekében. Ugye ez tavaly egy biztonságpolitikai fórumon az amerikai védelmi miniszter is hangsúlyozta, amikor ott járt Dél-Kelet-Ázsiában, hogy közös erő felmutatása révén, közös elrettentés révén lehet visszatartani a régióban Kínát, tessék növelni a védelmi kiadásokat, tessék fegyvereket, természetesen amerikai fegyvereket, ha van rá lehetőség. Úgyhogy ez a kettő, az amerikai politika kiszámíthatatlansága, illetve a direkt üzenet Washingtonból, hogy tegyetek többet a saját védelmetek érdekében, ez egyértelműen azt eredményezi, hogy a térség országai, egyáltalán Ázsia többet költ fegyvervásárlásokra és fegyverkezésre, illetve megkérdőjeleződnek olyan egyébként megkérdőjelezhetetlennek gondolt alaptételek is, bár itt most kicsit kimozdulunk a régióban, mint a Japán vagy akár Dél-Korea esetében, hogy meddig nyújtózkodhat a védelmi költségvetés, hogy milyen fegyvereket birtokolhat az ország, és egyáltalán a katonai doktrinákat kell újra gondolni, a védelempolitikai doktrinákat, annak fényében, hogy most változik a világ, és változik az amerikai külpolitika.
Na most itt mondhatnánk azt, hogy ez a fegyverkezés, ez üzletileg nagyon sok nagy és iparilag fejlett országnak jót tehet, vagy jót tehetne, hiszen fejlett fegyverek, fejlett hadászati eszközök, járművek, stb. Nem csak az Egyesült Államokban készülnek. Másik oldalról gyorsan hozzá lehet tenni, hogy viszont Kínában is készülnek, és ugye most már egyre biztosabb, hogy ezek az új kínai vadászbombázók igenis képesek ilyen komoly harci erőre. Szóval, hogy ezzel most egyértelműen csak az Egyesült Államok járhat jól ezzel a fegyverkezéssel, vagy mindenki más is, akinek van fegyvergyártása.
Nyilvánvalóan jól járnak a fegyvergyártó cégek, tehát felpörögnek a megrendelések. Ez egyébként a közvetlen külföldi tőkeberuházások alakulásaiban is látszik, hogy a hadipar az egyik első számú ágazattá vált, amely világszinten a legtöbb beruházást nyeri el. Egyébként itt utaltál a kínai haditechnika fejlődés, és akkor egy kicsit vissza tudunk kanyarodni így a Dél-Kelet-ázsiai térségbe, hogy ez is érdekes fejleményei voltak 2025-nek. Egyrészt, hogy a két meglévő kínai repülőgép hordozó anyahajó olyan összehangolt manővereket tudott végrehajtani a csendes óceán nyugati felén, ami gyakorlatilag novumnak számított, tehát kiléptek az úgynevezett második szigetlánc mögül. Ez egyrészt meglepte a nyugati katonai nemzőket, másrészt pedig megkezdték a tesztüzemmódját Kína harmadik legújabb repülőgép hordozó anyahajójának, aminál úgynevezett elektromágneses katapulttal lehet repülőgépeket indítani, ami ezen a téren legkorszerűbbnek számít, egyetlen amerikai anyahajónak van ilyen technológiája, tehát érezhető az, hogy változik a katonai erőegyensúly, Kínának az erőkivetítési képességei növekednek, ezek még mindig szignifikánsan elmaradnak az Egyesült Államokétól, de a tendencia egyértelműen az a felzárkózás.
Na és akkor itt akkor az a kérdés is előjöhet a különböző országokban, hogy honnan érdemes vásárolni. Mert ugye ez megint egy olyan kérdés, hogy ugye mindenki független akar lenni, de hát a függetlenség pont attól függ, hogy amikor kell. Tehát amikor látjuk itt Oroszország akkora fegyver arzenállal esetten ki Ukrajnának, és van, amikor hiánya van, és nem tudja honnan beszerezni. Még a legegyszerűbb fegyvereket se. És olyan országokra szorul rá, mint Észak-Korea, mert még géppisztolya sincs elég. Szóval ezek azért nagyon durva jelek arra, hogyha valóban meg kell magát védeni egy országnak, akkor most ki lesz az ő beszállítója? Mennyire megbízhatók azok a fegyverek, mennyire állnak rendelkezésre, és mennyire lehet rá számítani akkor, ha baj van?
Igen, ez két érdekes tényezőre mutat rá. Az egyik az, hogy valóban valahol már egyfajta oldalválasztás az, hogy kitől vásárolod a fegyvert, mert az nem csak egy egyszeri tételnek a megvásárlását jelent, hanem egy hosszú távú katonai, technológiai, beszállítói együttműködést is. És ha a másik, aki eladja neked, jó esélye, a másik geopolitikai táborban foglal helyet, hát az bizony eléggé kockázatos. A másik érdekes tényezője ennek a dolognak szerintem pont az azért, amit említette, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén, akkor akármennyi van felhalmozva abból a
csúszó. Ez gyorsan tudjon fogyni.
Azért el lehet durogtatni, tehát elég gyorsan el tud fogyni, és akkor viszont be kell szerezni. Tehát ugye azt látjuk most, és nem csak a hadipar terén, hanem ugye a világgazdaságtól, hogy felértékelődött az önellátás. Minden ország próbálja csökkenteni a kitettségét, főleg olyan beszállító országokkal szemben, akik mondjuk politikai problémái vannak. Tehát valószínűleg a hadipar terén is ezt fogjuk látni, hogy a legalábbis a nagyhatalmak igyekeznek egy olyan háttérországot kiépíteni, hogyha esetleg mégis eldördül valahol valami lövés, és megkezdődik valami komolyabb fegyveres konfliktus, akkor a lehető legtovább a saját erőforrásaira támaszkodva tudjon részt venni ebben a konfliktusban. Az pedig már messzire vezet, vagy legalábbis, hogyha végig gondoljuk, hogy ennek mi a következménye, hogy a világ jól jár-e azzal, hogy ezek a kölcsönös függőségek, ezeket így egymás után leépítik a nagyhatalmak, mert gyakorlatilag ez eltűnik a visszatartó erő, vagy legalábbis nagyon meggyengül az a visszatartó erő, ami miatt kétszer is meggondolják egyelőre azt, mondjuk a Kína és az Egyesült Államok, hogy mondjuk valami komolyabb konfliktusba bonyolódjon egymással.
És akkor én még azon is gondolkodtam itt, mert ez egy nagyon kemény kérdés, az ellátás biztonság, amit ugye simán a gazdaság egyéb területein is láttuk, hogy elég volt hozzá egy vírus, meg egy-két rossz döntés, és gyakorlatilag zuhantak a gazdaságok rettenetes módon, és sok helyen még mindig arra hivatkoznak, hogy még mindig nem álltunk helyre, vagy most kezdenek helyreállni a láncok. Ugye ez most már ilyen globális iparágok, mint az autóipar, döbbenetesen hangzik a számomra, hogy bejön egy autóipari szakember, és megint arra mutogat, hogy 2021 után talán most állhatnánk talpra, mondta ezt mondjuk néhány hónappal ezelőtt. Ehhez képest nem talpra áll az autóipar, hanem éppen földbe áll egy-két helyen, de hogy visszatérjük erre a kérdésre, a különböző gyártói kapacitások gyorsasága, a fejlesztés gyorsasága. Ez most az utóbbi években hát azt mutatja, hogy Kína ebben az egyértelmű nyertes vagy a vezető terület, hiszen mondjuk, ha egy autófejlesztést nézünk, az pont fel annyi ideig tart Kínában, mint Európában, az autógyártás fellegvárában. Fegyverek esetében ugye látjuk, hogy milyen gyorsan fejlődik Kína, és ha hirtelen kell gyártókapacitást beállítani, mert baj van, vagy mert kell, nekünk kell a fegyver, vagy a szövetségesünknek, akkor döbbenetes az az érzés, amikor lehet kardot csörtetni, csak nincs mit, mert hogy nincs fegyver. Tehát az európai nagy fegyvergyártókon látszik, hogy Ukrajnát nem bírják ellátni sokszor.
Hát ugye egy dolog a gyártási kapacitás, a másik az, hogy van-e amiből össze tudjuk rakni azt a fegyvert, és itt egyébként ugye az Egyesült Államok meg a Kína valahol így egymás torkán tartják a kezüket, hogy mindkettőknek van egy adóásza, amit egyébként tavaly szépen ki is játszottak a kereskedelmi háború során. Ugye Kínának ez a ritka földfém dominancia, hogy gyakorlatilag ugye rengeteg olyan nyersanyag és ásványkincs fölött majdnem, vagy kvázi monopóliumszerű rendelkezéssel vagy befolyással bír, ami a hadipari, fejlett hadipari technológiáknak is fontos alapanyaga. Másrészt viszont az amerikai kezébe ott az ütőkártya, amit úgy hívunk, hogy fejlett mikrocsippek, amiben Kína még mindig több évtizedes hátrányban van, és ugye hát azt sem kell különösebben magyarázni, hogy ezek a legkorszerűbb fegyverrendszereknek is a legalapvetőbb alkatrészeinek minősülnek. Tehát itt van, talán ez a kettő tényező az, amivel leginkább sakkban tudják egymást tartani. Ameddig ez a kitettség ez fennáll, addig úgy gondolom, hogy azért van egy nagyon komoly fék, ami visszatartja őket. A rossz hír az, hogy legalábbis a világ számára, vagy a világ békéje szempontjából rossz hír az, hogy mindkét fél gőzerővel dolgozik azon, hogy megszüntesse ezt a kitettségét a másik fél irányában.
És ugye, ahogy elnézem, és akkor itt most a hírek előtt egy kicsit térjünk ide-vissza az induló kérdéshez, hogy amikor ugye az elefántok háborúznak, akkor ott a egerek meg az egyéb apróbb jószágok azért pusztulhatnak, mert sokszor azt se látják ezek a nagyhatalmak, hogy ott most éppen milyen kárt okoznak egy rossz mondattal akár, de ha mondjuk nagyobb baj van, akkor hát egy kicsi területű országra, ha tévedésből oda megy egy hatalmas hatóerejű rakéta, csak úgy véletlenül konkrétan az ország veszett el.
Ez így van, és a hasonlatodnál maradva, hogy az egereknek lehet egy esélye az, hogyha mondjuk csoportba tömörülnek, mert akkor még...
Könnyebb rájuk lépni.
Igen, de mondjuk, tegyük, hogy az elefánt nem akar azért szánszadékkal rájuk lépni, csak mondjuk járulékos kár lenne az, hogy eltippor egy-két egeret, de hogyha mondjuk az egerek csoportba verődnek, akkor még lehet, hogy az elefánt is észreveszi őket, és részben pont erről szól az eszián, ahogy erről beszélgettünk pár perccel korábban, és egyébként ez látható a világban, hogy azok az országok, amik nem kérnek abból, hogy egy új hidegháború, hogy vagy az USA, vagy a Kína, azok igyekeznek mondjuk így diverzifikálni a kapcsolati hálójukat, tehát egymással is szorosabbra fűzni, akár a biztonság és védelempolitika együttműködésüket, akár a kereskedelmi kapcsolatokat, és ezt az utat járja Dél-Kelet-Ázsia is, Indiával, az Európai Unióval és még más gazdasági erőközpontokkal próbál szorosabbra fűzni a kapcsolatot.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket. Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, kérem akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.